Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
Paprikás marcsa. Olá Gábor rádiójátéka.
Nekem rengeteg babám volt, de hanyagoltam őket. Inkább a fiúkkal kuncsorogtam a temetőben. A sok márványtömb, szobor, faragott virágtartó között nézegettem a kőbe foglalt kunkorodó bajszú férfiak fényképeit, akiknek az arca felett csillagban szétfut a repedés. A betűkből kikapartam az aranyat, a friss sírokról virágot gyűjtöttem, elbújtam a kápolna hűvös félhomályában. Eszembe se jutottak a föld alatt heverő csontvázak. A temető mellett szénakazlakra másztunk. Összekapaszkodtunk, volt ott pár lány is, de főképpen fiúk, én velük hengerettem, átüleltük egymást szorosan. A szédítő gurulás mindent kiszorított, szőke copfom a két szorosra font varkot csapkodott, mint a propeller. Nyárestéken a kazal mögött olyat játszottunk, hogy mi lányok hanyat döltünk, és a fiúk egymás után ránk feküdtek. Csak úgy rajtunk maradtak egy darabig, mint egy natracon. És közben lehetett a csillagokat számolni. Különösen az egyik volt jó meleg. Nagy darab férfi lett belőle, Istvánnak hívták. A falunkban kevés volt akkoriban a bicikli. Nekem volt egy feles. Anyu zöldre mázolt a piros csíkokkal. Ha megengedtem ennek az Istvánnak, hogy menjen vele egy kört, akkor a szénakazlas játékban tovább feküdt rajtam. Egyszer 53-ig elszámoltam, de akkor már nagyon nyomta a hasamat. Bogarakat gyűjtött. Mindig kalimpált a kezében egy hős cincér vagy egy szarvasbogár. Féltem, hogy az arcomra ejti. Ha nekem az 50-es éveket emlegetik, mindig a piros paprikás eset jut az eszembe. Ez a katasztrófa azon a kora nyáron történt, amikor elsős voltam. Anyámék nem voltak otthon, feküdtem az ágyom. Laca, az unokatestvérem, a szénakazlas szánkózás vezére rám hasalt, és a bugyim alatt simogatott. Egyszer csak éreztem, hogy iszonyúan csíp. Amikor átmentünk a konyhán, beledughatta az ujját a piros paprikába. Később láttam a nyitott befőttes üveget, amiben anyám tartotta. Nagyon fájt. Hiába mosakodtam, napokig mart. Ezt a hősi tettet másnap elregélte az iskolában. Attól fogva paprikás marcsának csúfoltak. Évekkel ezelőtt találkoztam egy falubelivel. Össze-vissza csókolt, ölelgetett. Te még élsz, paprikás marcsa. Ennyire rajtam ragadt. Apámnak volt egy malma, amit államosítottak, de meghagyták vezetőnek, más alig értett a faluban hozzá. Sokszor mentünk oda játszani. Fehérre meszelt hodály volt, hegyekben állt benne a búza. Mezitlen másztuk meg, térdig süppettünk a csiklandó masszába, eltemettük magunkat benne nyakig. Még most is érzem a búza illatot. Viszketett tőle a bőrünk, utána meg kellett fürödnünk a patakban. A hideg víz úgy szúrt, mintha kések kellett volna tele. Télen, ha befagyott, korcsolyáztunk a meder fölé hajló fák és bokrok ágai között. Egyszer beszakadt alattam a jég, de szerencsére nem volt mély a víz. Nem fulladtam bele, csak megfáztam. Izzott bennem a láz. Anyám takarót borított a fejem fölé, a lábam közé kamillás lábost helyezett, az olajos pára folytogatott, izzadtam, és mégis jó volt. Anyám éjjel-nappal taposta a pedálos varrógépet. A szomszéd özvegyasszony átjárt hozzánk. Harapta a tű az anyagot. Surrant a fém talp alatt a sok szoknyává, blúzzá formálódó anyag, és közben be nem állt a szájuk, nevetgéltek és sopánkodtak. Olykor suttogóra fogták a szavukat, engem meg átküldtek, hogy vigyázzak a kis Józsikára. Nem bántam. Imádtam mások lakásában időzni. A faluban bármelyik asszonynak elutazott a férje, és egyedül maradt, engem csalt, hogy menjek át hozzájuk. Tudták rólam, hogy szeretek idegen ágyakba bújni. Nekem aztán mesélhettek mindent, szívesen hallgattam őket, ettem a kacsazsíros kenyeret, ittam az aludtejet, meg a szavukat. A tanítónénihez is jártam. A hegyen lakott, egy kastély tornyában. Csiga lépcsőn kellett hozzá felmenni, szédültem, mire felértem. Olyan volt, mintha egy könyv ábrái keltek volna életre. Kerek toronyszoba, és ráadásul a tanítónéni. Évekkel később valaki elplegykálta, hogy az apám szeretője volt. Faragott támlájú ágya ringott, mint egy hajó. Fullasztó dunyha helyett bársonyos pilletakaró terített rám. Egyik alkalommal diófa levelet szedtünk, mert az elriasztja a bolhákat. Hát, mondom magamba, a tanítónéninek bolhája van. De ez meg hogyan lehet? De az imponált, hogy nekem elmeséli. Ettől benfentesnek éreztem magam. Szétterítettük a padlón, meg az ágyon. Fanyarszaga volt, befészkelte magát az orromba örökre. Évekkel később egy festőművész műtermében egy apszivacson szeretkeztem. Kiderült, hogy a matrac dugig van macska bolhával. Mire befejeztük, a hátamat meg a fenekemet kipöttyözték ezerrel. Akkor megint eszembe jutott a diólevél, hogy azzal kellett volna megszórni. '56-ban a falun átdübörögtek a tankok Pest felé. Késő este volt. Az ablaknál ültem. Anyám egy horgoldiaboló sapkát gőzölt a fejemen. Vonult odakint a szovjet hadsereg. Az anyám meg az én fejemet használta formázónak. Benedvesítette a sapkát, és a forró vasalóval a fejemen gőzölte, a fülemet meg is égette. A tankok tetején nyitva volt egy csapóajtó, onnan figyelték az utat a katonák. Olyan formasapka volt a fejükön, mint az enyémen, csak az övék fekete volt, az enyém meg égszínkék. Ez vicces volt. Az egyik észre is vett és integetett. Később, amikor felmentem Pestre a nagy jéghoz, végig sétáltunk a körúton, megnéztük a beszakadt házakat és a fákat, ahová az ávósokat akasztották. Persze nem láttam, csak a fák lehántott kérgét, de mesélték, hogy ott lógtak fejjel lefelé. Tele voltak köbdösve, s volt rajtuk egy cédula, hogy így jár minden ávós. Az Aradi utca sarkán volt ez a fa. Erre pontosan emlékszem. Tizenkét éves voltam, amikor felnőtt barátnőm lett. Icának hívták. sötét haját szabadon engedte, barna bőre fényesen csillogott, élénk színű sejemblúzokat viselt, volt egy korálpiros ruhája, az különösen tetszett. Rátapadt a testére, és kirajzolta a mellét. Gyakran aludtam nála. Ha a férje éjszakás volt, elcsalt magához. Alibinek. Én a másik szobában feküdtem, mindig jött hozzá valaki. Lehet, hogy többen is. Egész éjjel ébren voltam, füleltem, hogy mi történik a másik szobában. Anyámmal nem lehetett ilyesmiről beszélgetni, de az itt a kerekperecbe számolt a dolgokról, szépen nevén nevezve. Csak azt az egyet nem értettem, mit jelent, hogy az egyik feláll, a másik meg nem. Sehogy sem ment a fejembe. Hogy kell ezt érteni? Anyám akkor már elvált asszony volt. A szeretőibe sorba szerelmes voltam. Melegedtem a tűznél, mert aki jött, megsimogatott. Hogy vagy, Marcsika, megcsináltad már a leckét? Ilyenkor bizsergés járta át a testemet. Emlékszem, amikor a kis Géza járt hozzánk, magas, szőke, fiatal férfi. Ő volt az anyám legnagyobb szerelme, és én piszok féltékeny voltam rá. Bűnös és abnormális dolognak tartottam, hogy az anyám ennyire oda van érte. Volt úgy, hogy nappal jött, és hallottam az ágyrecsegést. Ez teljesen feldúlt. Úgy éreztem, hogy meg kell az anyámat védenem, hiszen sikoltozik. Ugyanakkor persze sejtettem, hogy mi történik oda bent. Bementem a szobába. Megálltam az ágy előtt. Úgy néztem rájuk, mint egy főügyész. Hagyjátok már abba, és rájuk csaptam az ajtót. El tudom képzelni, milyen borzalmas lehetett nekik. Csoda, hogy nem vertek agyon. De ez nem volt elég. Az ablakon zörgettem, kopogtam, mint egy gonosz manó, aztán elbújtam a kertben, és késő éjszakáig ott gubbasztottam dideregve. Volt egy lány az osztályunkban, a Kismari. Hatalmas előrésze volt, a fiúk úgy hívták Tejcsárda. Minden lány irigyelte, főleg én, mert nekem egyáltalán nem volt cicim. Akkoriban terjedt el a mondóka, nagy marcsának nincsen csöcse, kis marcsának nagy a bögye. Elskandálták az utcán, a folyosó, mindenütt. Hiába dörgöltem, sanyargattam, nem akart megnőni. Most se nagy. De legalább nem kellett leoperálni. A Kismarinak már csak az egyik van meg, a másik melltartóban harisnyát hord a szerencsétlen. Akkor mégis én jártam jobban, nem igaz? Anyám csak az imát hajtogatta, hogy a szüzességem, az én kincsem, ne adjam azt soha ingyen. Azért rágta ezzel a fülemet, mert ő olcsón adta, és túl korán. Ez az igazság. Gimnazista korában a gazdaságból lovon járt be a faluba, az apám meg biciklivel hajkurázta, amíg egyszer utol nem érte. A csengőtől bokrosodott meg a ló, ledobta az anyámat, az apám meg ott termett, és leápolta. Születésem után egy évvel érettségizett le az anyám. Az esküvőjükön ott óbégattam én is a templomban. Mindenki nyúzta, hogy vetessen el, ne érje szégyen a családot, de ő megtartott. De a Gergőt már végképp nem értem, minek hordta ki. Azt se tudta, melyik az apja. Egyik se vállalta. Egyedül maradt vele. Ráadásul beteg is lett a szerencsétlen. Nem tud beszélni. Bárgyú az arca. Intézetben van. Jó ez neki? Kérdezem. Amikor kicsi voltam, és anyám fürdött, nekem be kellett bújnom a szekrénybe, hogy ne lássam. Ott kuporogtam a sötétben, és elképzeltem, hogy egy erdőben vagyok. Eltévedtem, és azt várom, hogy megtaláljanak. Volt, hogy elaludtam, Anyám meg elfelejtkezett rólam. Reggel a szekrényben ébredtem. Volt két apáca a faluban. A templomon túl laktak, az alacsonyabbik tanított zongorázni. Civilben jártak, akkoriban nem lehetett másképpen, de mindenki tudta róluk, hogy apácák. A kertjük végében volt egy nyári konyha, rokon gyerekek aludtak ott nyaranta, két lány. A nagyobbik minden este egy dézsába mosdott, ő volt az első felnőtt, akit mesztelenül láttam. Izgelődött, mozgolódott, ficánkolt a melle, a gyomromat szorította az izítség. Mesztelen férfit sokáig nem láttam, csak a nagyapámat. Pesten laktak a dédszüleim házában, és csak egy szobájuk volt. Amikor szünetben felmentem nyaralni a fővárosba, nekem a földre ágyaztak a sarokba. Mindenfélét begyűjtöttem az asztal alá, kuckót eszkábáltam. Amikor nagyanyám elment, nagyapám ott vetkőzött, öltözött, én meg az asztal alól lestem. Csak a köldökéig láttam, ez volt az első eset, hogy közelről láttam egy férfi nemi szervét. Kerek borotválkozó tükörrel vizsgálgattam minden reggel szertartásosan. A szénakazlas játékok után 4-5 évig nem történt semmi érdekes. Anyám sopánkodott, hogy 20 éves koromig meg kell őriznem a szüzességemet. Türelmetlenül számoltam, hány év van még hátra. Elképzelhetetlenül távolinak tűnt az idő, amikor végre valakit megajándékozhatok vele. Nem tudom, miért pont ezt a határt szabta. Engem 18 évesen szült. Talán megbánta. Azt gondolta, apám ezért unt rá. De őt a vére hajtotta. Ma már tudom, miért porolták a fiatal asszonyok a lisztet a szoknyájukról, ha a malom felől jöttek. Az első csókra pontosan emlékszem. Amikor elvégeztem a 8-at, az úttörő csapat balatoni nyaralást szervezett. Bogláron egy iskolában kaptunk szállást. Nagy botránnyal indult a dolog, mert elaludtam. És lekéstem a vonatot. Anyám nem akart elereszteni egyedül. De a kuncsaftok rábeszélték, hogy engedjen el Pestig, ott nagypapámék vártak, és ők tettek fel a másik vonatra. Elveszett álva voltam, amikor leszálltam a vonatról a bőröndömmel. Fogalmam se volt, hogy merre induljak. Már nem is tudom, hogy találtam rájuk. Halásznadrág volt rajtam, és twist pulóver. Nyakamon kék pettyes Niki kendő, az volt akkor a divat, és persze lófarokba kötve a szőke haja. Nyulánk helyes kislány voltam, de mindenképpen lemaradva, mert egy csöpp mellem se volt, és abban az időben az volt a fő dolog a lányoknál, kinek van nagyobb melle. Rám azt mondták a fiúk, paprikás marcsa az ácsok álma. Este elmentünk a kerthelyiségbe táncolni, és csodák csodája, felkért egy barna, göndörhajú fiú. A száján volt egy csepphely. Elmentünk a tópartra sétálni. Sütött a hold. Minden olyan valószerűtlen volt. Mély árnyékok és ezüstös fények, akár egy rajzfilmben. Akkor csókolt meg. Kíváncsi voltam, hogy milyen arcot vág közben, de a szemem akaratom ellenére lehunyódott. Próbált tapizni, de amikor semmit se talált, a blúzom alatt letett róla. Teljesen megfűültem. Esténként kimásztam az ablakon. A csapatvezető pajtás azzal fenyegetett, hogy elmondja az anyámnak. De engem nem érdekelt. Minden este kilengtem, és amikor hazajöttünk, egyszerűen elmondtam az anyámnak. Ezzel húztam ki a méregfogát. Faggatott, hogy mennyit engedtem meg, megnyugtattam, hogy csak a nyelvét dugta be a számba. Azt mondta erre, hogy undorító. Nem volt undorító, de igenis undorító. Nem vitatkoztam vele. Ráhagytam. Mindegy. Már annyira vártam ezt a forradalmi változást az életemben. Nyelves csók, mint a moziban. Már attól tartottam, hogy engem senki se fog nekiszorítani egy tóparti fának, mert lapos vagyok, mint a nagy alföld. És eltemetnek csókolatlanul. De hát megtörtént. Végre megtörtént. A szomszédban lakott a Saci. Fekete haja volt, mindig magasra tupírozta, harisnyalabdát dugott a közepébe. Mutatósak voltunk egymás mellett, a szőke meg a fekete. 70-ben diszidált, amikor bejött az új útlevél. Most Amerikában él, egy indián rezervátumban valami varázslóval, vagy mi. Neki részletesen beszámolta. Azt mondta, a fiúnak nyúl szája volt. Különben mindegy. Jó íze volt, ez volt a lényeg. A következő fontos esemény a gólyabálon történt, amikor a gimibe kerültem, 64-be. A fiú negyedikes volt, elképzelhetetlenül felnőttnek tűnt. Istenem, már érettségizni fog, és ami a legizgalmasabb, hogy cigány volt. Már az első nap odajött hozzám az udvaron, egy elsőshöz egy negyedikes, ez kegyetlen nagy dolog volt. Még az inam is reszketett belé. Pontosan emlékszem, hogy mi volt rajtam. Vajszínű pántos cipő, akkor jött divatba, nájlon harisnya, az is nagy dolog volt, fehér szűk vászonszoknya, twist pulóver oldalt emblémával, mert embléma nélkül nem is lehetett felvenni. Fél ember volt, aki embléma nélkülit hordott. A hajam meg aranyosan körbe volt csavarva, mint egy turbán. Jól néztem ki, na! Nem csoda, hogy odajött hozzám a Bogdán. Csak így hívták, a Bogdán. Volt keresztneve is, Gáspár, de azt senki se tette hozzá. Ő a Bogdán, és kész. Az is furcsa volt, hogy cigány, és ugyanakkor magolós eminens. Mindenfelé lesték az embert, de nem érdekelt. Másik iskolába jártam gitárórára, a Bogdán oda is elkísért, és a folyóson csókolóztunk, meg egy eldugott WC-ben. Borzasztó nagy ügyek voltak ezek. Hétfőnként az időtájt nem volt tévé. Moziba jártunk. Akkor ment a Rokkó és fivérei, meg a Szállnak a darvak. Kikísért az állomásra, a váróteremben is csókolóztunk, elzsibbadt a szánk, elgémberedett a karunk, de kitartottunk. Vastag álmatag szája volt, beborított, elfedett, beszippantott, de ennél tovább nem jutottunk. Őriztem a kincset, nem volt könnyű. Éreztem a ruhán keresztül, hogy mit jelent, amiről az Ica beszélt. Perzselt, mintha az a paprika örökké égetne. Erőszakosan szűz vagy, ezt sziszegte az arcomba. Elkapta a kezemet, vezette, nem engedtem, feladta. Otthon bújtam a csap alá, sistergett a bőrömön a víz.
Bizony így van ez szívem augusztus végén. Ez a napsütés ma még aranyat ér. Még a nyári szép időkről álmodunk békén.
De a falu mellett volt egy katonai objektum. Amikor onnan kiszabadultak a honvédek, bőséges volt a választék. Valami ünnepélyen az egyik kiskatona Majakovszki verset mondott. Nagyon tetszett nekem. Nem a vers, hanem az a vaskos, sűrű gyerek. Világos barna hajú, zöld szemű. És ahogy szavalt, látszott, hogy izzik belül. De borzasztóan öreg volt. 20-valahány éves. Én meg csak 16. Ő már komoly játékos volt. Vele is csókolózással kezdődött a dolog. Azonnal láttam a szemében azt a zavaros fényt, amikor a vágy megbolondít egy férfit. Hát, az isteni dolog. Sétáltunk a falu vége felé, nyár este volt, tücsök ciripeléssel, azokkal az illatokkal, amikor minden langyos és simogató, így együtt az egész egy Majakovszki után. Csodás dolog. Amikor az utolsó házat is elhagytuk, valami ligetszerűségbe értünk, vadszőlő az egyik oldalon, és néhány bokor a másikon, és akkor minden átmenet nélkül puff, letepert. Én úgy megijedtem, mintha a nagykést akarta volna belém mártani. Hisztériás rohamot kaptam, elfogott a remegés. Görcsbe rándult a testem. Azt hittem, hogy mindjárt elveszi a szüzességemet, amire annyira kell vigyáznom. Olyan vad erővel taszítottam el magamtól, hogy belevágta a fejét egy kőbe, folyt a vér a homlokán, sírva könyörgött, hogy bocsássak meg. Arra gondoltam, mi lesz, ha meg kell védeni szent hazánkat? Azt hittem, soha többé nem látom, de ha kimenőt kapott, szaladt hozzám, mint egy kiskutya. Soha többé nem mert villámháborút indítani. Körülvette a várat, elhatározta, hogy kiéheztet. Egyszer, amikor anyám nem volt otthon, felvettem a lila hálóingét, és kirúzsoztam a számat. Bugyi mindig volt rajta, milyen enyhe erényösként. Az érzések vibrálása minden mást elhomályosított. Semmit se láttam a világból, csak ezt a hadviselést. Minél jobban érdekelt, annál jobban toltam a végső megoldást a távoli jövőbe. Aztán a honvéd feladta a csatát, visszavonult örökre, nem tudom, mi lett vele. Valaki azzal ijeszgetett, hogy öngyilkos lett. Tény, hogy voltak ilyen esetek a laktanyában, de képtelen voltam feltételezni, hogy véget vetett életének, csak azért, mert nem feküdtem le vele. Biztos talált magának jobb gyakorló terepet.
Látod, elmentél, és itt a rózsa, szép emlékem, sárga virága. Dana-dana-don, régi bánatom, dana-dana-don, nem él már.
Amikor a harmadik gimnáziumot befejeztem, feljöttem Pestre a nagypapáékhoz. Mindjárt első nap bementem a belvárosba. Fekete szoknya, fekete harisnya, lakszandál volt rajtam, egy kis sárga blézerrel. Mindezt úgy spóroltam meg, hogy egész évben nem ebédeltem, és vonat helyett autostoppal jártam az iskolába. A hajamat fenékig leengedtem, és úgy vonultam. Végig sétáltam az új Erzsébet hídon, oda-vissza, már 3 éve felavatták, és én még nem vettem át. Vihar előtti húzatos idő volt, mindig élvezem a szelet, olyankor szebbnek érzem magam. Lobogott a hajfákja, csattogott, mint a győzelmi zászló. 2 marcon a legény azonnal a nyomomba szegődött. Zavarban voltam, de igyekeztem a nagylányt adni. Közrefogtak, meneteltem a testőrséggel, közben kitört a vihar, dőlt az eső, bemenekültünk a Napoletán a kerthelységébe. A hajam nedvesen kókadozott, elvesztette a fényét és a lobogását, olyan voltam, mint egy ázott egér. Az egyik azt mondta, hogy börtönőr, és halálra ítélteket őriz, de aztán kibökte, hogy színész. A másik meg a filmgyárban csinált valamit, talán gyártásvezető volt. Megígérte, hogy statisztálhatok a következő filmjében. A színész Gyurinak hívták. Később ő is disszidált, de akkor még vidéken játszott. Az egészben az volt a legérdekesebb, hogy azzal a lányjal járt, a Sacival, aki a faluban a szomszédban lakott, és már felköltözött Pestre. Amikor ez kiderül, felmentünk a színészhez, a Guszev utcába, és a Gyuri felhívta a Sacit, hogy van egy meglepetése, és átadta nekem a telefont. Nagy sikítozás, örömújjongás, rohanok hozzátok. Volt neki egy pesti barátnője, azzal mentek ki később Amerikába. Ő is átjött, nekem meghoztak egy 3. fiút. A nevét nem mondom. Az is színész volt. A Tánzzal fesztiválon is énekelt. Még otthon a faluban is néztük, valami olyasmit, hogy Isten veled, szomorúság. Az anyám csettintgetett, ez aztán szép szál legény. Hát igen, ő volt az, akit nekem hoztak. Hihetetlen. Kértem egy hajszárítót, hamarosan újra szikrázott, pattogott a hajam. Táncoltunk, a fiú forgatott, hogy szálljon, lebegjen. Aztán mindenki félrevonult, egyedül maradtunk. Gondolom, tudta a Sacitól, hogy szűz vagyok, de őt ez cseppet se zavarta. Gondosan kihámozott a ruhámból, csak a fekete lakszandált felejtette rajtam. Szépen le voltam sülve, a barna bőrömön világított a fehér erényövem. Jól elhemperegtünk, De amikor komolyra fordult volna a dolog, elkapott a hiszti. Rohangáltam össze-vissza. A színész meg, akinek nem mondom meg a nevét, elfáradt. Nem erőltette a dolgot. Rajta ütésszerűen elaludt. Work all night on a drink of rum. Stop banana till the morning come. A következő nap megtanítottam őket az igazi lecsóra. Csúfolódtak velem, hogy lehetek még szűz. Ez bűn és idétlenség. Nyűg a nyakamon, tessek már túl rajta. Tövig rágták a fülem. Végül eldöntöttem. Vesszen a kincs. Szép, tiszta délelőtt volt. Elsétáltam a bazilikába. Elmentem előre a jobb szárnyig, és egy homályos sarokban felírtam a falra ceruzával. Istenem, nagy dolog előtt állok, most segíts. Láttam, hogy mások is firkáltak oda különböző dolgokat. Uramat, hogy ne végezzék ki a férjemet, legyen ötös találatom, add, hogy sikerüljön a holnapi dolgozat, ajándékozz nekem gyermeket, add, hogy győzzünk meg ilyesmit egymásra írva, belekaparva. Úgyhogy nem követtem el nagy bűnt. Ez valami könyörgések fala lehetett, úgy látszik a papok se bánták. Ma már biztosan eltűnt onnan, nem tudom, mert azóta se voltam a bazilikába. Budaörsön lakott a szüleinél, kertes házba, muskát és tornát cukon, még fecskefészek is volt, ettől teljesen feloldottam. A szobájában egy vacak gidres-gödrös ágyom, megtörtént végre a dolog. Úgy visította, mint egy újévi malac, nem is értem, hogy lehetett, de nagyon fájt. Elnyársalt, karóba húzott. Vérezni nem véreztem. Hazafelé mégis úgy éreztem, hatalmas lyuk tátong rajtam, ahol süvölt be a levegő, és mindenki látja, mi történt velem. Nem ezt vártam. Azt hittem, hogy egy kis kellemetlenség után a mennyországba repülök, hogy a sok csókolózás, hempergőzés után végre belépek az áhítozott világba, ahol csupa gyönyörűség vár. A csalódásom szörnyű volt. Mert tudtam, hogy mit kellett volna éreznem 12 éves koromtól. Számtamból mindig gyenge voltam, és dolgozatíráskor borzasztóan izgultam. Ha a példát nem tudtam megoldani, olyan feszültség gyűlt bennem a tehetetlenség miatt, hogy kínomban egymásra raktam a lábamat, összefontam, mint egy kalácsot, és olyankor éreztem, hogy minél jobban szorítom, annál erősebben lüktet, forrósodik, és mint egy örvény forog a lábam között az érzés. Más dolgozatoknál is előfordul, de legerősebben a mateknál jelentkezett, és amikor elmúlt a görcs, meg tudtam oldani a példát. De most csak a lyukat éreztem, és az, hogy ez az egész nem ér annyit, mint ahogy elképzeltem. Alig vártam az évnyitót, odaálltam a két bizalmasabb barátnőm elé. Most jól nézzetek meg? Vártam, hogy összecsapják a kezüket, mert igazán azt hittem, hogy szemmel látható változáson mentem keresztül, de semmi. Már az előző évben is rám fogták a fiúk, hogy a Marcsa egy kurva. Az aztán a világ teteje volt, ha valakiről az a hír járta, hogy már nem szűz. Az egy borzasztó dolog volt. És engem állandóan megrágalmaztak, mert láttak csókolózni a WC-be, meg mit tudom én hol, és a sok hülyének ennyi elég volt. Hiába mondtam nekik, hogy ez nem igaz, és hogy nem tagadnám le, hiába. A Marcsa egy nagy kurva. Na jó. Az első tanítási napon, amikor az egész osztály együtt volt, minden lány és fiú, kiálltam a dobogóra, na látjátok, most már tényleg nem vagyok szűz. Tessék! És akkor fogadó órákat tartottam, özönlöttek a gyerekek, mindenki kérdezett, főleg a fiúk. Fontosabb lettem, mint az orvos válaszol rovat az ifjúsági magazinban. Egyszeriben elterjedt, hogy nagy tudora vagyok a dolgoknak. Persze nem úgy, ahogy ma beszélnek erről a tizenévesek. Akkoriban nem nevezték nevén a dolgokat. Más világ volt.
Paese mio che stai sulla collina.
Már elsős koromban járkált utánam egy fiú. Németh Bélának hívták. Engem nem érdekelt, mert túl magas volt, hóri-horgas égi messzelő. De aztán egyik napról a másikra Dalia lett belőle. Ez az eset 10 évig elkísért. Szerelmes voltam belé, de nem lírai módon, hanem örjöngve kívántam a testét. Ha valami csodásat igyekeztem elképzelni, akkor arra gondoltam, hogy vele ölelkezem. Arról álmodoztam, hogy összefonódik a testünk. Anyám engedélyével időnként elmentem szempillát festetni. Most ez furcsának tűnik, egy harmadikos gimnazista abban az időben, de anyám megengedte. Igen, kislány voltam, és ugyanakkor már egy felnőtt nő. Anyám korán megtanított főzni. Tudtam, hogy mihez mi kell. Karácsonykor történt. Szenteste előtt. Bestoppoltam a városba bevásárolni. Ennek a Bélának az anyja kozmetikus volt. A teli szatyrokkal elmentem hozzá egy karácsonyi szempilla festésre. Már elkészültünk, és éppen indultam kifelé, amikor az előszobában összefutottam a Bélával. Szörnyű zavarban voltam. Egyedül álltunk ott, és akkor azt mondta, csöpög a tejfel. Reszkedtem. A kis fehér tócsák szaporodtak a lábam mellett. Béla ajánlkozott, gyere a konyhába, becsomagolom. Ott hideg volt és csend. Beletette egy zacskóba a tejfelt, és amikor a kezembe csúsztatta, megcsapott a nagy feszültség. 190 magas, érzéki szájú, atléta termetű, gyönyörű pofájú, rátarti fiú volt, kegyetlenül büszke. A magasból mindenkit fölényes mosollyal felügyelt. Az ilyenért meg lehetett dögleni. Volt hátrébb a folyosó végén egy lépcső, és fent egy padlásszoba, se függöny, se semmi, csak a csupasz ágy. Oda döntött le kabátostól, és addig csókolóztunk, amíg be nem sötétedett. Hiába volt utána isteni férfiakkal dolgo. Hiába voltam egyszerre többbe szerelmes. Ezt nem lehet elfelejteni. Ez az eset 10 évig kísértett, olyan testi és lelki gyönyört éltem át vele. Később a sok ábrándozás során egyre gyönyörűbb lett, ahogy mondják, jól lakni igazán csak az ebéd emlékével lehet. Amikor valahogy kitámolyogtam a kapun, nem tudtam hirtelen merre menjek. Az első útam egy közelben lakó barátnőmhöz vezetett, hogy frissítsem fel, és haza tudjak menni, mert teljesen ész nélkül voltam. Anyám fakanállal jól megvert, mert elmaradtam a bevásárlással. A kiszívás a nyakamon még elnézte volna, de a késés nem. Alig vártam, hogy véget érjen a szünet, és mehessek a suliba. De azt hittem, most járni fogunk. Bementem az osztályba. Jött a Béla. Én már a pillantásától is reszkedtem. Csak hogy nem szólt hozzá. Utálatos volt, még 2 évig. Kiderült aztán, hogy a szomszédék elmondták, hogy tudtak az esetről, és a fiú azon volt kiborulva, hogy azon melegében elmeséltem az egészet. Szóval bele voltam zúgva, ő meg visszautasított. Elérhetetlen lett számomra. Néha volt olyan, hogy mellé ültem és simogattam. Ő behunyt szemmel élvezte, de nem mondott semmit. Vagy irodalom órán, Radnóti Miklós szerelmi ciklusából direkt olyan verset választottam, ami passzolt kettőnkre, és a könnyeimmel küszködve mondtam el a verset. Az egész osztály sűrű csöndben volt. És akkor a végén a tanárnő azt kérdezte, mi van Béla? Rosszul vagy? És láttam, hogy leborult a padra. Azt hittem, ezután minden rendben lesz. De ugyanúgy gyűlölködött. Minden perc fel volt töltve elektromossággal. Csak azért tanultam, hogy ne kerüljek szégyenbe. Ráadásul rohadt jó tanuló volt. És ha valamiért rossz jegyet kaptam, akkor olyan megvetően nézett rám a magasból, hogy muszáj volt tanulni. Mindig rendhagyó osztály voltunk, csupa nagy pofájú egyéniség. Sohasem akkor tartottunk találkozót, amikor szokás. Tettünk a kerek évfordulókra. Nekünk tablónk se volt, meg bankettünk. Mindig valami más csináltunk, mint a szedetvedett bolondok. Eltelt az érettségi után 6-8 év, mire összehoztunk egy seregszemlét, ahová csak is a Béla miatt mentem el. A 70-es évek vége felé már itt éltem Pesten, a dédiék megrodgyant házában. Már elbújtak a nagypapiék a föld alá, és átadták nekem a helyüket. Akkor éppen szakítottam Lajossal, akivel 5 éve együtt éltem. Szabadon lebegett minden vegyértéke. Bélára roppant kíváncsi voltam. Annyit tudtam, hogy megnősült, elvégezte a vendéglátóiparit, elvette valami fő-fő elvtársnak a lányát, aki a hírek szerint nem túl szép, viszont a Bélát nyomban kinevezték Csongrádon a parkszálló igazgatójának. Ebből nagy cirkusz lett. A rádió 168 órája is foglalkozott vele. Béla magyarázkodott, többen háborogtak, hogy lehet ilyet csinálni. Semmi baj se volt a korábbi igazgatóval, és nyugdíj előtt lapátra tették, és egy taknyos tettek a helyére. Még 30 se volt. Per lett belőle, és mit tesz Isten? Béla szedhette a sátorfáját, az öreget meg csodák csodájára visszahelyezték. Ilyen sincs csak a mesében. De úgy tett, mintha mi sem történt volna, továbbra is feszített, mintha neki hozták volna vissza Amerikából a koronát. Hűvösen, de már nem olyan gyűlölködve üdvözölt. Sajnos még mindig fájdalmasan szép volt. Bár láthatóan megviselték az események. Ráncok szabdalták Alain Delonos pofáját ott fönn a magasban. Először az osztályban gyülekeztünk, ahol előtoppant a felesége is. A vacsoránál úgy adódott, hogy egymás mellé kerültünk. Az egyik felemen a Béla, a másikon a neje. Eleinte mészpofának tűnt, de valamit megérezhetett, mert egyre jobban orientálódott hozzám, és a végén megkérdezte, hogy anyámhoz megyek, vagy Pestre, mert akkor elvisznek kocsival. Pest felé a Béla nagy férnyákosan azt mondta a nejének, hogy szívecském, előbb téged hazaviszlek, hogy időben lefeküdj, aztán a Marcsát. Nem jövök veletek, nem vagyok álmos, így ő nagysága. Hely, te bunkócska, te drága. Ha az embert le akarják szerelni, akkor ne csimpaszkodjon. Én erre képtelen lennék. Legfeljebb rávágnám az ajtót, hogy attól kolduljon. Vagy elegánsan kilibegnék, és éppen attól lennék menő. Mindegy. Ez van, ez egy ilyen nő. Csináltam nekik habos kávét, hirtelen. Láttam, hogy Béla lopva körülnéz, gondoltam, akkor most tudod, hol keres? Azt is tudod, milyen jó kis ágyikon van, ez csak nem maradt szárazon. Mégis eltelt vagy egy hónap. Éppen a diót szedtem a kertben, amikor beállított. 10 éve vártam erre. Nyomban folyt rólam a víz. Kiszáradt a torkom, kiesett a szívem. Már nem is akartam lefeküdni vele, nekem elég volt, hogy ébren vagyok, és itt van. De persze nem hagyta annyiban. A sok gyötrődés után csurig voltam gátlással. Békjózott a stressz. Ő is furcsán viselkedett, jeges lett a keze meg a lába, elhagyta az ereje. Az egész merő szenvedés volt. Magyarázkodott, mint az iskolában, hogy évek óta csak a feleségével, azért nem megy. Siralmas volt az egész. Nekem azért se volt jó, mert tudtam, hogy ez az egyetlen alkalom, és soha többé nem látom. Különben se volt olyan nagy szám, mint ahogy elképzeltem. Nem volt szuper donor egyáltalán. Kapkodott. Az érintésétől nem olvadtam el. Utálom, ha diktálják, hogy ezt meg azt. Így meg úgy. Vagy ha nekem kell használati utasítást adnom, az se az igazi. Az a jó, ha minden magától alakul. Ha rám dől az egész, mint egy szekrény. Nekem nincsenek kivételes pontjaim. Én, ha megőrülök valakiért, akkor a sarkamtól a fejem búbjáig érzékeny vagyok. Viszont vastag szigetelő von be, ha a lelkem összehúzza magát. Az a pokol, ha közben észreveszek egy pókhálót a sarokban, a fejem felett, vagy felfedezek egy új repedést a mennyezeten. Ha tudom, hogy hol vagyok, és melyik év, melyik napja van. Azon járt az eszem, ha a diót szétterítem, betölti majd a szobámat a fanyar illat. Gondolatban felmentem a csiga lépcsőn a kerek torony szobába Zsuzsannához, a szép tanítónénihez. És így sikerült némi bizsergést összekuporgatnom. Így érnek véget az álmok. Így pukkannak el. Mindig sikerült megúszni. Kivéve ezt az egyet. Éppen ettől a Bélától. Ettől az ügyetlen szeretkezéstől estem teherbe. Ráadásul, mire kiderült, addigra már késő volt. Egy orvos se vállalta a küretet. Reszkedtem. Tudtam előre, hogy mi lesz. Tudtam, hogy a sorsom meg van pecsételve. Én a napon mindig addig feküdtem, amíg szétégett a bőröm. Ha szélvihar volt, engedtem, hogy tépje a hajamat. Ha ízlett egy kaja, megettem két lábossal. Őrületesen szeretem a szimpla dolgokat, a darás tésztát, paprikás krumplit, a tojásos galuskát salátával, a kovászos uborkát jégbe hűtve, a mákos gubát rengeteg mákkal. De őrületesen szeretem a luxus ételeket is, a különlegességeket, a konyhaművészet felső fokát. Mindent végletesen szeretek csinálni. Sírni, örülni, örjöngeni. Imádom a nagy csendet, a nagy zajt, mindenből a nagyot, igen. A kicsi csalódást okoz, mit csináljak? Ez van. Tudom, hogy legtöbben az egyenletes boldogságban találják meg az örömüket, de tessék tudomásul venni, hogy van, aki a hajszában leli meg a boldogságot. Van, akit a vágy örökös kergetése tart életben. Engem még a reménytelen szerelem se döntött romlásba, mert attól magasabb fordulatszámom működtem. Jobban tudtam tanulni. Nagyobb kedvem volt az élethez. Sokszor éppen attól volt csodálatos, hogy elmaradt a csoda, hogy szenvedtem. Lényeg, ha az ember az arany középutat keresi, akkor az egyik érzés szépen kioltja a másikat, és létrejön a langyos lábvíz. Arról meg tudjuk, hogy mire való. Nem szeretem az érintetlen embereket, akik úgy ártatlanok, hogy sosem jártak a sötét oldalon. Nekem az erős dolgok imponálnak, a fanatikusok, az őrült szenvedélyűek. Azoktól kaptam sokat, akikben a finomság mellett volt valami rettenetes is. A tisztaság mellett valami romlottság. Aki sokat égett, mégsem égett ki. Aki önmagán is tud röhögni, akinek semmi sem szent, aki bűbájos és ordenári, gyermeki és közönséges. Mindennel így vagyok, az egész múltammal. A sok borzalmon meg örömön túl is megmaradt bennem a kíváncsiság. Hálalom, amit tettem. Nem bántam meg. Én tudom, hogy milyen élet várt volna a gyerekemre. Tudom. Mert van egy öcsém, aki bárgyú néz maga elé. Még a nevét se tudja kimondani. A semmi gurigázik a fejében. Azonnal láttam, hogy milyen. Ráismertem arra a bárgyúságra. Az ilyen, ha belenéz a tükörbe, nem néz onnan vissza senki. Úgy csusszant ki szegénykém a világból, mint a szilvából a szilvamag. Szépen, csendesen. Jobb neki így, hogy csak pár órát élt, ebben biztos vagyok. Odafent angyalka lett belőle. Ide lent meg csak egy rakás szar lett volna, amit mindenki fintorogva kerülget. Ráadásul kislány, mert Gergő legalább fiú. Volt odabent egy olyan asszony, aki álmában a férje torkát vágta át. Ez még nekem is sok. Akkor is, ha eltört a kezét minden hónapban. És mégis egy kalap alá vettek minket. Ilyen igazságtalanok az emberek. Amikor 5 évvel ezelőtt kipakoltak, azt hittem, a parazsat is kidobták belőlem. De a hamu alatt ott szunnyad, és csak erős lehelet kell hozzá, hogy feltámadjon a tűz. Még mindig úgy tudok belerobogni egy kapcsolatba, mintha az egészet most kezdeném. Mintha még mindig megvolna a kincsem. Mintha éppen ennek az embernek tartogatnám, aki azzal a zavaros fénnyel a tekintetében figyeli minden mozdulatomat. A hajam, ha fúj a szél, ma is lobog, mint a győzelmi. És olyankor a fiúk is hüttyögnek utánam, mint 40 évvel ezelőtt.
Paprikás Marcsa. Olá Gábor rádiójátékát hallották. Marcsa Lázár Kati. A hangfelvételt Kornidesz Tamás és Váli Marian készítette. Zenéjét összeállította és rendezte Soltenszky Tibor.
A hangfelvétel 2007-ben készült, és legutóbb 2011. január 2-án hangzott el a Kossuth Rádióban. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. műsorajánló.
Legyen az ünnep igazi élmény. A tűzijáték mellett látványos fényfestés, lézer és drónsó segítségével idézzük meg a mindannyiunkat összekötő hagyományokat. Fejezetek a magyar nemzet 1000 éves történetéből. Ünnepi látvány előadás a Duna fölött, augusztus 20-án 21 órakor az M1-en.
Méreható történet hazaszeretetről, hűségről, szabadságról. Erkel Ferenc, Bánkbán. A Pécsi Nemzeti Színház előadása Fejes Szabolcs rendezésében. Vasárnap 20 órakor az M5 műsorán.
Műsorajánlót hallottak.